Üdvözlöm a kedves nézőket! November 27-e van, advent első napja. Beszélgető partnereim, Károly Antal, ő az Ateista Klubnak az egyik oszlopos tagja, köszöntöm a stúdióban, és Kozák Lajos, ő vallási témájú YouTube csatornával rendelkezik. Úgyhogy kérlek is titeket rögtön mutatkozzatok be egy kicsit, a privát dolgaitokat mondjátok el, mivel foglalkoztok úgy egyébként, amikor nem ateistáskodtok éppen.
Először is üdvözlöm a kedves nézőket, Kozák Lajos vagyok. Én alapvetően matematikus végzettséggel rendelkezem, de magántanárként dolgozom, de óraadó is vagyok. Ez az elsődleges civil foglalkozásom, ha szabad ezt mondani.
És mi a kapcsolatod a vallással, vagy az ateizmussal, vagy mindkettővel?
Itt, amit említettél is volt, hogy van ez a YouTube csatornám, a Giant Green Sparkling Duck.
Na várj, ezt magyarázzuk el.
Az eredet.
Ez egy óriási zöld csilló kacsa.
Bocsánat,
elnézést, én kérek elnézést, kacsa, igen.
Elmeséltem az eredet történetét. Hát, hogyha belefér, de...
Figyelj, lehet, szerintem legyünk egy kicsit titokzatosabbak. Aki szeretné megtudni, a linket megtalálja a leírásban, a YouTube csatornának a leírásában, hogy honnan jött ez az érdekes név, mindenképpen nézze meg a csatornán az első, a legelső videót. Én már megnéztem, zseniális, úgyhogy tessék szeretni megtekinteni. Jó, és akkor megtudhatja mindenki, hogy honnan ered ez a csodálatos név. És Tanta?
Én is köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek. Én eredetek fizikus vagyok, de aztán...
Nagyon közeli terület.
Így alakult. Aztán pályaelhagyóként én bankár voltam egy ideig, és most az elmúlt, most már 12 évben startupokkal foglalkozom, befektetőként és vállalkozóként. Ami az ateizmus kérdését illeti, valóban aktív tagja vagyok az Ateista Klubnak. Ez onnan jön, hogy az elmúlt 1-2-3 évben, azt hiszem ez a Covid is hozzájárult, hogy annyi hülyeséget olvastam a Facebookon, hogy egy bizonyos ponton elkezdtem keresni, hogy szeretnék olyan emberekkel aktívan eszmét cserélni, akik hasonlóan gondolkodnak. Tehát egész egyszerűen szükségem volt némi normalitásra és racionalitásra, és így kerültem ebbe a klubba.
Ahonnan mi ismerjük egymást,
ahol
megismerkedtünk egyébként nagyjából mindkettőtökkel. Jó, hát mivel ugye november vége van, elmondtam, advent első napja van, adódik a kérdés automatikusan, hogy tartjátok-e a karácsonyt? Készültök-e már rá, várjátok-e már? Mi fog történni nálatok karácsonykor? Hogyan telik a karácsony?
Hát őszinte leszek.
Igen, szeretném.
Mi családunkban olyan nagyon nagy jelentősége nem igazán van már a karácsonynak. Édesanyám volt azon az állásponton, hogy addig volt ez fontos, amíg a gyerekek kicsik voltak. Tehát ő konkrétan ezt helyezte a központjába, nem csak ennek az ünnepnek, hanem például a húsvétnak is. De olyan vallásos kapcsolat nem nagyon volt, azon kívül, hogy a kis Jézus hozza az ajándékokat.
És a mennyből az angyalt, azt így hallgatni kell? Vagy ez hogy hozzátartozik az állítathoz? Vagy a
nem igazán, igazából csak összegyűlünk, eszünk egy jót, annól még voltak ajándékok, most már ez se annyira van meg. És az idei karácsonyom nem tudom pontosan, hogy fog telni, mert már nem ott lakom, mint eredetileg, ugye idén költöztem el, de elvileg most is lesz, de abból a háztartásból, amiben jelenleg élek, senki sem veszi ezt olyan hű, de komolyan, hogy most egyáltalán a vallásos témakör, hogy így Jézus dicsőítése, meg ilyesmik előkerüljenek.
Tehát ez már nem tartozik hozzá a dologhoz.
Abszolút nem.
De igazából ajándékozás, összejön a család.
Igen, úgymond a vallásos rész az így kiveszett az egészből, de maga az ünnep az megmaradt. Mondjuk én személy szerint nem biztos, hogy... Tehát nekem nem annyira fontos ez. Maga a civil ünnep se, a vallásos pedig egyáltalán nem. Értem. De nem tudom, hogy Antal, milyen véleményem van?
Nagyon hasonló, tehát hogy mi se száműztük az életünkből, annak ellenére, hogy ugye abszolút nem a valláshoz semmi köze nincs a családnak. Én egy másik korosztály vagyok, tehát én már egy két gyerekes családapaként az látszott, hogy a gyerekek miatt, de ők szeretik a karácsonyfa, tehát van karácsonyfa például, és a gyerekeknél van is ajándékozás. Egyébként én például a kritikám egy teljesen más irányú, én már sok-sok éve nem vagyok hajlandó ebbe a tárgyi ajándék, tehát hogy az, hogy most a pénzköltés és ez a Fekete Péntek és társai, ezek azt hiszem, ezen a ponton jobban zavarnak, mint még jobban zavarnak, mint esetleg a vallásos töltete ennek az ünnepnek. Én arra próbálok koncentrálni, hogy a család együtt van, és ezért sok éven keresztül milyenkor sokszor el is utaztunk, és együtt volt a család, mert azt gondoltuk, hogy ez a lényeg, és erre fókuszáltunk, és minden egyéb azt így próbáltuk lefaragni erről a szokásról.
Hogyha tételezzük fel, eltűnne a vallás a világból. Jó. Eltűnne, tételezzük fel egy pillanatra. Szerintetek akkor is megtartanátok ezt az ünnepet? És ez vonatkozik mondjuk a húsvétra is. Nem tudom most mennyire tartjátok a húsvétot. Tehát a hagyomány része például megvan-e, locsolkodni, eljártok-e, vagy a gyerekek, vagy egyáltalán. Nem, húsvét egyáltalán az kikopott nem, teljesen.
Húsvét az teljesen. Hát ez a rózsaszín zakóban megyünk részegen, igen, a biciklin és ilyen büdös kölni, tehát hogy az, ha beszéltél...
Gyűjtjük a pénzt a családtól.
Két nővel életedben, akkor tudod, hogy ez nem ők nem szeretik, és innentől mi ez.
Beszéltem olyan is, aki szereti valami érdekes perverziónál fogva, nem tudom.
Meg ez a hideg vödörrel leöntés. Igen. Na mindegy, szóval ez egy marha jó kérdés, szerintem, hogyha eltűntek a vallások a világról, akkor nagyon sok minden is történt. Valószínűleg akkor ezek az ünnepek is már kivesznek. Amúgy meg lehet, hogy bizony például a karácsony, az tényleg annak van egy olyan varázsa, ami én például gyerekkoromban én kifejezetten a fenyőfa illata, stb. Ez máig megvan. Azt meg megint egy más szemszögből, azt meg egy ilyen fenntartatósági szemszögből vagyok nem annyira nagy híve. Egy időben kísérleteztünk olyasmivel, hogy kölcsönözni karácsonyt, hogy visszavisszék, mit tudom én, de hát, hogy ez ennek a CO2 lábnyoma annyival kisebb lenne, van a kéteim. Viszont tök jó a kérdés iránya olyan szempontból, hogy mint hogyha nem gondolkoznánk el azon, hogy mit szeretnénk ünnepelni. Vannak hagyományaink, de tök érdekes lenne azt mondani, hogy mi az, amit valójában szeretnénk ünnepelni? Nekem volt egy haverom, aki azt mondta, hogy ő szeretné telerakni az ő saját évét a saját ünnepeivel. És nekem van egy olyan ünnepem, ami ilyen úgymond saját ünnep, az pedig az az ünnep, amikor eljöttem a bankból, amikor fölmondtam a bankból, és ez 2010. május 25, és utólag derült ki, hogy ez egyben a törölköző nap. Az nem tudom...
Az mi
a törölköző nap? Igen. Douglas Adams, hogyha ez így science fiction író...
Ő még megvan.
Neki van egy a Galaxis útikalauz sorozata, és abban a törölközőnek van egy fontos szerepe, és a szegény már nincs velünk, és az ő emlékére lett ez a nap, az ő emléknapja, a törölköző nap. International Towel Day, vagy valami ilyesmi, és ennek, ez, mikor utólag megtudtam, hogy aznap mondtam föl, ami az egy fontos lépés volt az életemben, hogy a multivilágot, a bankárvilágot magam mögött hagytam, és aznap dobtam be a törölközőt, és lett egy ilyen áthallás, amiről nem tudtam aznap, csak utólag derült ki, és mivel ez egy annyira fontos lépés volt az életemben, szerettem volna eljönni abból a világból, ez egy személyes ünneppé vált azóta, amit minden nap, igazán semmi szokás nem tartozik hozzá, de úgymond tartom a napot, mindig megemlékezem arról, hogy igen, jó volt az a döntés, jó volt az a döntés. Tehát ez egy személyes ünnep. Valami ilyesmiben gondolkodom, hogy Érdekes lenne, most visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy tök jó lenne végig gondolni, hogy mi az, amit szeretnénk ünnepelni. És bizonyos dolgok egyébként pont ezek a természette, ahonnan a ősidőkből jövünk, hogy a napi egyenlős. Ezek amúgy egészen jó kis évfordulók, de egyébként tökre kíváncsi vagyok, hogy nektek mi lenne az, amit szívesen ünnepelnétek.
Úgyhogy meg csak azért kezdem, mert nagyon kapcsolódik a téthez. Borzasztó érdekes, hogy a bankot említetted. Én ugyanígy vagyok, hogy említetted a barátodat, hogy hogyan gondolkodik erről a történetről. Pont ugyanezt gondolom, hogy az embernek a saját ünnepeit kellene beiktatni a saját életébe. És én is végig gondoltam ezt, hogy mi lenne ez, és a legelső, ami eszembe jutott, az pont egy bankhoz kapcsolódik, sőt, akár mondhatod, hogy több bankhoz is kapcsolódhat, attól függ, hogy kiről van szó, az pedig az, hogy az a nap, amikor kifizetem például a lakáshitelemet.
Wow, ez egy tök jó mondás. Aha.
És az autóhitelem már túl vagyok, és képzeld el, nem ünnepeltem meg, ez tehát lehet, hogy majd, amikor a lakáshitelem túl leszek, akkor egyben meg, akkor valami ordinári nagy bulit fogok csapni. Nem tudom, én nem vagyok ez az ünnepelgetős ember egyébként sem. De nekem például ez jutott eszembe, és bankhoz kapcsolódik.
Még annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy a dolgokat mi ruházzuk feljelentéssel, tehát ugyanígy működik az ünnepekkel is. Szóval szerintem nem tűnnének el karácsony, húsvét, ilyesmi, hanem csak átvenne egy másik jelentéstartamot.
Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert pont erre akartam kiukadni a kérdésemmel egyébként, hogy eljussunk ide, hogy vegyük észre, hogy az ateisták is akár, tehát vagy a nem vallásosak, vagy nem tudom már tényleg, hogy hogyan kell egy nagyobb halmaz meg, tehát a vallásos embereken kívüliek, azok ugyanúgy átvették ezeket a hagyományokat, nevezzük így, csak felruháztak egy saját jelentéstartalommal, például így lett a karácsonyból a szeretet ünnepe. Szóval így elgondolkodtam, hogy ez mikor lett a szeretet ünnepe, mert hogy eredetileg semmi köze nincs a szeretethez, de a nem vallásos emberek ezt folyamatosan így emlegetik, reklámokban ezt látjuk, a televízióban bárhol megnézzük, ez van publikálva, hogy ez a szeretet ünnepe, és ugye ezzel tudják ugye a marketingesek megfogni a vallásos és nem vallásos embereket, és megint csak oda kell kiukadnunk, hogy a vásárlás, a pénz, ez van az egész történet mögött megint csak, mint ahogy nagyon sok minden mögött, ilyen például a Valentin nap is. Bár a Valentin nappal én úgy vagyok, hogy az egyetlen ünnep, én azt gondolom, amit érdemes megünnepelni. Vagy ha belegondoltak egy kicsit a szerelmet, a szeretetet megünnepelni, most mi már, tehát az a legfontosabb dolog talán a világon, hogy az egyetlen, ami érdemes arra igazán. Szerintem, hogy így amblok megünnepeljük mindannyian.
Én mit behoznék, még van egy dimenzió, amit viszont a saját aktuális világomban, én most egy olyan IT céget viszek, ahol hallássérültekkel dolgozom, és így megismertem ezt a közösséget az elmúlt pár évben, és ott például van egy olyan, hogy a magyar jelnyelv napja, ez november 9, ez az a nap, amikor a parlament hivatalosan is hivatalos nyelvvé tette a magyar jelnyelvet 2009-ben, és ez a nap annak a közösségnek egy ünnepnapja, és ilyesmi, ez viszont nagyon szimpatikus, és egy tök jó új hagyomány, úgymond, hogy vannak ügyek a világban, és szerintem elég sok feladat van, amit meg kell oldani a világban, és ezek néha nem feltétlenül valamikor innen ünnepi hangulat, valamikor egy küzdelemnek a része. Például a bántalmazott nők napja volt tegnap, vagy tegnap előtt. Igen. Tehát, hogy ezek nagyon érdekesek lehetnek olyan szempontból, hogy vagy most ugye november van, ugye sokan, ugye, nálad nincs a hordok bajusz, de ugye ez meg a férfi egészségnek a hónapja. Ezek érdekes igen. dolgok, hogy bizonyos mozgalmak elkezdik nevesíteni, és így picit így úgymond ünneppé teszik. És ez szerintem ez egy izgalmas irány, ez egy érdekes tovább lépés a kövessük csak a hagyomány egyszerűségén túl.
Igen, igen.
Hát ezeknek ilyen figyelemfelhívó szerepe van elsődlegesen.
Így van.
Ha jól értem.
Egy picit más a funkció, de tök érdekes, hogy most azzal próbálunk valamit kezdeni, hogy van valami hagyományunk, és hogy tudunk ennek új jelentéstartalmat, ahogy mondod. Ez egy lehetséges, hogy bizonyos mozgalmakhoz, irányzatok, feladatokhoz kötünk naptári dátumokat, napokat, hónapokat, tök érdekes.
Említetted, hogy fizikus vagy, te pedig matematikus, ezt az ittszert azért nem hagynám ki, hogy megkérdezzem, tehát ilyen körben mikor kerülök még egyszer, hogy megkérdezzem, hogy ti hogyan látjátok ezekkel a területekkel foglalkozó emberek között Most itt különösen a tudósokra gondolok. Ugye a vallásos emberek sokszor szokták azt emlegetni, hogy hát a tudósok között is rengeteg vallásos van. Ami most vagy igaz, vagy nem. De hogy ti hogyan látjátok a ti környezetetekbe, akik a matematika, fizika világában mozognak, azok között az emberek között mennyire találkoztak vallásos emberrel?
Az évfolyamokról tudunk beszélni, mert ott ismertem a nagyjából, hogy erről mit gondoltak az emberek, nem feltétlenül mindenkiről. Az arány azt mondanám...
De ugye ez meg fiatal kor volt, azért azt tegyük hozzá.
Ez régen volt.
Nem erre akartam célozni. Nem pont erre akartam célozni, csak azért fontos, én azt gondolom az ember életében, hogy mely korszakában vizsgáljuk.
Tehát ez azért... Dátumot is tudok tenni hozzá. 94-ben végzett az évfolyamom, úgyhogy ilyen 51-53 éves emberekről beszélgetünk, és egy 40 fős évfolyamból, akiről tudom, hogy ők kifejezetten aktívan vallásos. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk tényleg templomba járó szinten, vagy legalábbis mindenképpen egy erős meggyőződés, ez körülbelül 4-5 ember. És tehát egy olyan 10%-a azt mondanám az évfolyamnak.
Ezt egészen konkrétan tudok említeni 2 darab szaktársamat, akik hídgyülekezetisek. Kicsit furcsa nekem, mert ők kicsit fundamentalistábbak. Az volt meg érdekes, hogy az egyik ezek közül, a 2 ember közül egy hölgy, és tudjuk, hogy hogyan állnak a fundamentalista keresztények az ilyenekhez, de mégis előfordul az ilyesmi, és ezen kívül igazából nem került elő soha ez a téma.
Talán bennetek is felmerült akkoriban, hogy ez hogy lehet? Tehát ezt hogy lehet összeegyeztetni, hogy így 100%-ban világi dolgokkal foglalkozó ember, aki tisztán látja, kell, hogy lássa dolgokat, különben nagyon rossz a szakmájában, lássuk be. Szerintem mind a matematika, mind a fizika terén elmondható, ezt gondolom, bár olyan szinten nem értek egyikhez sem, mint így nyilvánvalóan. De hogy akkor ezt így hogy? Hogyan jön ez össze így a vallással?
Őszinte szóval nagyon sok oka lehet.
Néhányat.
Nyilván van egy olyan hagyomány szerint, tehát, hogy a szülőktől családi jön, és akkor nem kérdőjeleszünk meg.
Na de hát tehát ezek már azért felnőtt korú emberek.
Igen,
tehát...
csak hogyha ha van egy adott állítás, amit az ember egész életében hal, mondjuk 10, 20, akár 30 évig, közektől
semmi
függően,
más nem hal, vagy nem tudom. Tehát...
Akkor egy az, hogy kevésbé fogja megkérdőjelezni, és kevésbé fog emiatt utána nézni. Hogy mégis van-e jó indokom arra, hogy ezt a dolgot elhiggyem, amikor mindenki körülöttem azt mondja, hogy de ez így van, és ez igaz, miért foglalkozna vele? Tehát, hogyha konkrétan most arról beszélünk, hogy mondjuk a matematikusok körében mennyi ateista vagy teista van, igazából ezt ott lehet megfogni, hogy vannak-e matematikán alapuló istenérvek. Mert azokban nyilván mi jobban belelátunk, de egy teljesen más típusú érv, ami mondjuk nem tudom, kozmológiát használ, most csak mondtam valamit, abban már lehet, hogy nem látunk bele annyira, nem értjük annyira jól, vagy mondjuk magában mondjuk matematikusként a logikában kicsit jobban benne kéne lenni, de őszintén szóval mindenkit meg tudnak győzni, akár rossz érvek is. Nem vagyunk otthon minden egyes területben. És akkor ezzel válaszoltam arra a kérdésre is, hogy mégis a tudósok körében hogy lehet annyi vallásos ember?
Nekem is az a tapasztalatom, bár valóban nem beszéltünk erről sokat annak idején, ami azt gondolom, hogy onnan jön, hogy azt gondolom, a lelkiismereti szabadság az azt gondolom, hogy a legtöbbünknek, vagy szerintem egy bizonyos, nagyon minimális szint fölött az egy evidencia kell, hogy legyen. Tehát ez nem olyan, amiben turkáltunk, vagy nagyon felkérdeztük volna egymást. De amennyire tudom, az esetek többségében ez így nőttem föl a válasz, és az, hogy mi a vallásosság, ugye az egy hát erről ti többet tudtok, mint én, de ez egy nagyon széles spektrum, és amikor fölnő, és esetleg elkezd kérdéseket föltenni az illető, akkor azt gondolom, hogy mindig nagyon sok eszköz van, amivel tudja racionalizálni azt, hogy kaptam valamit, na jó, akkor bizonyos dolgokat ilyen szimbolikusan, vagy átvitt értelemben gondolok, vagy nem kell már olyan komolyan venni, de már annyira hozzátartozik az életemhez, a minden vasárnap elmegyünk, és akkor én egy sokkal egy ilyen deista, egy ilyen nagyon elvont Istenben hiszek mondjuk, de gyakorlatilag azért járok el a templomba, mert jót ülni, ismerem, a gyerekkoromra emlékeztetnek a dalok, stb. Tehát sokféleképpen lehet kötődni úgy, hogy esetleg már nem annyira szó szerint értelmezi, mint mondjuk gyerekkorában, és mégis megmarad a kapcsolat. És utána viszont olyan furán néz rám, amikor azt mondom, én tök evidenciáként kezelem, hogy tehát többször is kaptam már ezt a kérdést, amikor így rám néz az ember, és hogy te tényleg ateista vagy? Ez a őszinte ijegység, és akkor én meg úgy nézek rá, hogy te hogy
lehetsz, igen, más.
És akkor nézzünk egymást, és ez nagyon szórakoztató, de tökre értem, hogyha ez a gyerekkorodtól az életed része, akkor ez megmarad úgy, hogy lehet, hogy már nagyon sok mindent már ők is máshogy látnak, de bizonyos dolgokat így kiemelnek ebből a hagyományból, és megtartanak a saját életükben.
Eltesznek talán egy olyan polcra, úgy értelmezem, amit mondtál, ahol valahogy egy racionalitásra összetudják valahogy hangolni, úgyhogy élhető legyen ez a helyzet ő számukra is. Jó, gyerekekről már beszéltetek, házasok vagytok-e?
Én igen.
Hogy egy kicsit így vágykáljak a magánéletetekben. Igen, nem? És a házasság az hogyan működött?
Polgári esküvő volt.
És mit gondoltok azokról a párokról, ahol az egyikőjük, legyen az bármelyikőjük, vallásos, a másikuk pedig megrögzött ateista? Ott hogyan működhet ez a dolog vajon? Érdekes, hogy így házas emberként és nem házasként mit gondoltok róla? Ez érdekes lehet.
Szerintem a megrögzöttség lesz a kulcs.
Igen.
Tehát, hogyha mindkét fél kicsit lazábban áll ehhez, akkor szerintem abszolút működhet.
Tehát kompromisszum késznek kell lenniük mindkettőjüknek, tehát mindkettőjüknek rossz. Ezzel azt mondod. Hogy egy kicsit provokáljak.
Szerintem általánosságban egy kapcsolatnak nem annyira veszi részét a vallás. Uh-huh. Tehát nem is annyira kerül elő. Lehet, hogy nem is tudnak róla egy-két éves kapcsolat után se. De akkor az pont azt jelenti, hogy egyikőjük se veszi komolyan a saját oldalát annyira, hogy fölhozza.
Tételezzük
és akkor
fel,
ez működhet.
Hogy a vallásos fél komolyan veszi. Akkor és ezt tudják is mind a ketten. Van ilyen, tudunk erről, még ateista csoportokban is előkerül ez a téma, hogy ott is van olyan ateista, akinek bizony, akár a felesége, vagy a férje, komolyan vallásos templomba jár, stb., és akár még ő is elmegy vele a családi béke érdekében. Szóval, hogy mi a véleményetek erről, hogyha egy párban, mondjuk akár ez egyébként nem is kell, hogy házasság legyen, vagy nem is kell, hogy házasok legyenek, hanem akár csak egy párkapcsolatról beszélünk, ott az egyiknek meg kell erőszakolni a magát ahhoz, hogy a másiknak jó legyen. Ez így hogyan jön össze?
Ugye,
tudom, hogy provokatív vagyok, azt elfejtettem tisztázni az elején.
Ez egy tök fontos kérdés.
Hogy annak érdekében, hogy fontos kérdéseket tudjunk, sokszor nézőket fogom képviselni, tehát ez sokakban felmerül, én azt gondolom, hogy sokaknál probléma ez, vagy sokaknál felmerülhet ez a kérdés, hogy ez hogyan működik, ha nála nem is, de egyébként hogyan működik másoknál. Vagy hogyan működhet. Hogyan működhet egyáltalán egy ilyen? Tehát egy ilyen párkapcsolat, ami már eleve kicsit mérgező légkörben van ítélve, mert az egyik szenved, lássuk be, akkor ez így hogyan tud? És ez őszintén érdekel, tehát ez nem csak egy provokáció, ez konkrétan hogyan tud ez működni? Mégis, mert azt látom, hogy együtt maradnak emberek évtizedekig így, ebben az állapotban, saját bevallásuk szerint.
Én most kapásból azt mondanám, hogy nem tud működni. Mert hogyha az egyik fél úgy gondolja, hogy az a személy, akit ő a világon a legjobban szeret, hogyha szabad így fogalmazni, tőle majd a halál után el lesz szeparálva, és örökké fog szenvedni, akkor nem hiszem, hogy épp ezt az ember ezt vállalná. Mármint nyilván, hogyha tényleg ezzel a világnézettel.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont ez az, amivel kicsit ellentmondasz magadnak, mert mondasz, hogy kicsit enged egyik, meg kicsit a másik. Nem tud engedni, hiszen a vallásos ember, aki tényleg megrögzött a vallásos, az nem tud engedni, mert ő neki egész pontosan meg van mondva, hogy igen, a párja a pokolra fog kerülni. Például, meg még egy csomó minden más, ami gátolja abban, hogy meg tudja élni teljességében ezt a párkapcsolatot, de ugyanakkor meg szereti azt a másik embert, de a vallását sem akarja elengedni, mert azt talán még jobban szereti, vagy az már annyira az élete részévé vált, hogy nem tudja elengedni.
De hogyha nem megrögzött, és mondjuk el tud engedni bizonyos tételeket, dogmákat a vallásából...
Akkor miért szenved? Tehát akkor az nem
feltétlenül. Nem feltétlenül. Tehát,
akkor azért... a párkapcsolatában ki tud teljesedni attól függetlenül, és az élete is boldog tud lenni, azt mondod?
Én rengetegszer láttam olyat, hogy az emberek így elmismásolnak dolgokat, például kereszténységből, vagy más vallásból, hogy a saját maguknak, az értékrendjét.
Tehát saját értelmezésükben.
Tehát egy ilyen párosnál teljesen elképzelhető az, hogy a hívő fél azt mondja, hogy de hát ő egy jó ember, akkor is, hogyha ateista, és akkor ő is jön velem a mennyországba.
Én is azt gondolom, a megrögzött szót kerülgetjük mind a két oldalon. És én például sokkal, mondjuk fiatalkoromban, én sokkal megengedőbb voltam a... Tehát az egy folyamat volt. Én alapvetően onnan indulok, hogy mindenki azt gondol, amit akar, és ez nagyon-nagyon sokáig így gondoltam. Egész addig, amíg nem találkoztam mondjuk Sam Harris és Christopher Hitchens gondolataival, és akkor rájöttem, hogy amíg nem találkoztam, az, hogy hűha, ez nem ilyen egyszerű, mert szét kell választani, hogy mi az, ami az én személyes meggyőződésem, abban nem turkálunk természetesen, viszont abban a pillanatban, hogy ennek kihatása a világra, és a személyes meggyőződés miatt rémes dolgokat visznek végbe emberek, na ott viszont vége van a mulatságnak, és ott viszont közbe kell lépni, és én onnantól kezdtem úgymond, a radikalizálódás az egy erős szó lenne, de onnantól kezdtem komolyan venni azt, hogy tényleg mi is van itt, mi folyik vallás címén. És akkor ebben a folyamatban például mi 95-ben házasodtunk meg, hogyha tegyük fel, nem vallásos a feleségem, de hogyha vallásos lenne, akkor ő azzal találkozott volna, hogy egy alapvetően semleges és nagyon liberálisan gondolkodó ember bizonyos kérdésekben elkezd egyre élesebb eszméket vallani, sőt néha olyanokat mond, hogy ő militáns, ateista, ami nem jelent semmit, mert most ez a legmilitársabb, hogy itt ülök ebben a podcastban, de hogy ő azt tapasztalná, hogy hűha, ez régebben rendben volt, és most már talán lehet, hogy most már vannak különbségek. Most nyilván erről nem tudok beszámolni, mert ez nem így megy, hála Istennek, de hogy el tudom képzelni, hogyha bármelyik oldalon úgymond elkezdjük komolyan menni, mert te is mondtad, hogy ha következetesen gondolkodunk, akkor baj, akkor tényleg ott kódolva van a baj. Akkor lehet megoldani, és ezért nem gondolom azt, hogy feltétlenül konfliktushoz vezet, hogyha amúgy is a kognitív diszonancia redukcióval nagyon, én azt gondolom, hogy a vallás, különösen az egyházak nagyon jók abban, hogy arra trenírozzanak, hogy az ellentmondásokat fölöld magadban, és hogyha ebben elég sok tréninged van, akkor azt gondolom, hogy mindent is meg tudsz magadnak magyarázni, és akkor egy
mindegy, hogy a valósághoz van egy
közel. A szeretethez igazítjuk a nézeteinket,
így
és
van,
nem fordítva.
Az érzéseinkhez, igen, és igen. A racionalitást az érzéseinkhez, ez így van, ahhoz igazítjuk.
Mondanék egy gyakorlati példát a mi életünkből, amikor volt egy olyan pillanat, hogy valahogy egy döntést kellett hoznunk az elveink és a között, hogy végülis mi történjen valójában a világban. A fiam német iskola, a budapesti német suliba járt, és volt egy olyan, mielőtt oda mentünk volna, a másik lehetőség az osztrák suli lett volna. És hogy mindenképpen német ajkos suliba akartuk vinni. Az osztrák suliba volt is egy próba tanításon egy délelőtt, és utána az volt, hogy akkor megyünk beiratkozni, mert nagyon tetszett neki, nagyon jól fogadták, minden szuper volt, és akkor a beiratkozásnál volt egy ilyen kérdés, hogy az A vagy a B osztályba szeretne járni a srác. És visszakérdeztem, hogy mi a különbség. Gondoltam azt, hogy mit tudom én, az a matek, vagy ez inkább a humán, meg a reál, mit tudom én. Az volt a válasz, hogy az A osztály a katolikus, de hogy fordítva, és a B osztály a református osztály. És akkor az volt, hogy egy pillanat, most beszélnék a feleségemmel, és így gondolkodtam, és ott volt egy, igazán nem azt mondom, hogy nem volt sok időnk, de ott én azt éreztem, hogy tehát hogyha ez ennyire fontos ebben a suliban, és ilyen szinten meghatározza, tehát ez a döntés alapja, ott én ezt már az elveimben nem tudom össze. Szeretném a srác miatt, mert úgy tűnt, hogy befogadják, és valószínűleg tök elvégezhette volna a sulit, és ugyanolyan normális és jó fejemben lenne, de ez volt az egy olyan pont, amikor én valamit nem tudtam vállalni az elme. Azt mondtam, hogy én ezt nem látom át ennek a kockázatát, úgymond, hogy én nem szeretném azt, hogy ő ebben bármilyen szinten közel kerüljön, és ott mondtam, ez talán az egyetlen olyan döntés volt, amikor én valaki másnak a sorsáról, életéről döntöttem egy viszonylag éleset a saját elveim miatt.
Hát igen, ez is elgondolkodható, hogy az embernek meddig van joga belemenni, de hát egy szülőnek meg hát maximálisan nyilvánvalóan bizonyos korig muszáj egyszer meghatározni. Pont úgy, mint hogy a vallásos szülők, ugye tudjuk, hogy azért igen erősen próbálnak hatni a gyerekeikre. Ugyanígy, egy ateista szülő is gondolom, hogy a saját elgondolását adja át az utódjának nyilvánvalóan. Jó, és ha már házasságokról beszéltünk, akkor ti mit neveztek családnak? Mi a család?
Hát
nem definitív vagy nyilván, hanem hogy ti mit gondoltok erről?
Hát, hogyha nem így definíciósan kérdezed, hogy a közvetlen vérrokonok, akkor én azt mondanám, hogy...
Én most itt inkább az apanya gyerek dologra gondolok. Úgy hát, családra. Mert ott van jelentőség igazán.
Szerintem egyszerűen az adott személyhez legközelebb álló személyeknek a csoportja. Ami most egy elég tágnak hangzik, hogy most...
Tehát ez így gyakorlatilag te érzelmi
alapon. Igen, igen, érzelmi alapon.
Igen?
Fű, ez egy nagyon jó kérdés.
Csupa jó kérdést teszek fel, nem tudom, megfigyelted.
Igen. Nekem például volt egy olyan mi sokat éltünk külföldön, és ott nekem nagyon erős lett, hogy én is úgy a család újra definiálása az nekem a felelősségen keresztül jött. Onnantól, hogy gyerekeink lettek, onnantól nekem a család az egyértelműen ketten a feleségemmel és a gyerekek. Tehát az én felelősségemnek a fő iránya szempontjából definiáltam. Ez nem azt jelenti, hogy a szüleim, hál' Istennek mind a ketten megvannak, illetve mind a négyen megvannak, hogyha a feleségemmel együtt nézzük. Szóval, hogy az nem azt jelenti, hogy ők már nem a család, vagy a testvérem, csak a fő fókusz az, akiért elsősorban felelősségünk van. Ez nem azt jelenti, hogy nem tartozunk valamilyen szinten felelősséggel akár a testvérem iránt, vagy a szüleink felé, persze van, de ez például olyan extrém körülmények között, próbálom ezt nagyon semlegesen megfogalmazni, de előfordulhat az, hogy mit tudom én, mondjuk menni kell valahova. Most mondom, próbálom úgy, hogy nem minél kevésbé politikai. Tehát egyszerűen a világban van olyan, hogy valamiért persze. El kell hagyni a...
Azt eljött, ahol élünk, mert...
Ahol addig éltél, és ebben a... Mi beszéltünk például a családban erről, és nálunk egyértelműen az, legalábbis én azt képviselem, hogy ha erről dönteni fogunk, arra a feleségemmel ketten és a gyerekekkel kapcsolatban fogunk dönteni. Egyébként a fiam már most már lassan 20 éves lesz, tehát egyre kevésbé van az ő, tehát ő önállóan el tudja dönteni, de hogyha most így nézzük, akkor a feleségem és a kislányunk az a döntési tér, amiben döntünk, és a többiekkel megbeszéljük, megegyeztetünk, vagy ha ők csatlakoznak, akkor együtt tervezünk, de a döntést alapvetően mi magunkról, erről nagyon-nagyon kicsi, hogy mondják ezt ez a mikrocsalád, vagy nem tudom, mikroközösségben hoznánk meg ezt a döntést. De most nyilván egy extrém példát mondtam.
Jó, tovább konkrétizálom a kérdést, hogy arra tereljelek titeket, amerre gondoltam első. Jó, amerre szeretnék, hogy mi van, jó, ez van ugye a ti családotokban természetesen rendben van, és mi van akkor, hogyha örökbe fogadotta a gyerek? Nem saját gyerek, tehát van apa, anya, meg egy örökbefogadott gyerek.
A felelősség ugyanúgy megvan, így szóval... Van.
Ebben az esetben is így ugyanígy van. Működik így minden, van. Mint hogyha saját
én azt gondolom, benne. Hogy pontosan, én ugyanezt a szót mondtam volna. És az előbb, most tök jó, mert az előbb már kimondtam, hogy a felelősségen keresztül definiálom a családfogat, tehát innentől ez nem kérdés, az ugyanaz.
Szuper, és akkor mi van akkor? Menjünk tovább.
Oké.
Okay. Ha örökbefogadott a gyerek, mert nem is lehet más, bizonyosokból kifolyólag. És na, kitaláljátok, hogy mi a kérdés? És nem apa-anya van, hanem azonos neműek.
Jó, ez jó, oké.
Hogy így megérkezünk a valláshoz. Megérkezünk egy vallási témához ismét.
Nekem erre megint egyszerű a válaszom, tehát megint a felelősség. Beszéltünk szeretetről és felelősségről. Ebben a térben ez egyébként szerintem a ateizmusra semmi köze, majd ez tök jó lesz majd, hogy miért nincs köze, vagy de miért de van köze, tök jó,
igen,
de a valláshoz nagyon nagy köze van.
Ergo az ateizmus az is nagyon nagy köze
tök van. Jó, akkor ez izgi lesz. Szóval, de mindenki, akkor mondom azt, hogy erről mit gondolok, én azt gondolom, hogy ha szeretet és a felelősség van, akkor a két azonos nemű szülő is teljesen jól tud működni, amennyiben ők ellátják azt a vállalt felelősséget szeretetben és felelősség és méltó nevelik föl a gyerekeket.
Tehát,
és
hogyha működik a családmodell.
Működik a családmodell, így igen. Van. És ami azt gondolom, hogy ebben a szövegkörnyezetben nagyon nem szokott elhangzani, néhány térben igen, nem ezen múlik, hogy milyen neműek a szülők, hanem az, hogy az a szeretet és az a felelősség van-e, és például, mivel rengeteg olyan család van ebben az országban, és ez viszont nyugodtan lehet, ez nem politikai, hanem egy ténykérdés, hogy több százezer olyan család van, ahol bántalmazó a kedves apuka, innentől kezdve
hagyományos
családmodellben az, hogy egy rémálomban él az anyuka, illetve a gyerekek, ez egy sokkal nagyobb társadalmi probléma, mint hogy az a számszerűen is, és a lényeget érint, tehát számszerűen is jóval kevesebb az olyan család, gondolom jóval kevesebben merik felvállalni, egy csomó okból is lehet, de egész egyszerűen a túlnyomó többség, tehát ez egy, szerintem, amikor erről beszélünk, vagy ebbe az irányba megy a társadalmi diszkurzus, akkor az egy terelés, mert nem arról beszélünk, ami egy valós probléma, arról viszont nagyon komoly, abban nagyon komoly érdekek vannak, hogy miért tereljük el a figyelmet arról, ami viszont az egész társadalmat érintő nagyon-nagyon súlyos probléma, és baromira nem kezeljük.
Igen, illetve azt szeretném még megemlíteni emellett, amit mondta, hogy melegek arra is szoktak hivatkozni, én azt gondolom, hogy nagyon helyesen, hogy mennyivel jobb az egy gyereknek például, aki állami gondozásban nő föl, és vannak olyanok is köztük, akik maguk is állami gondozásban nőttek föl, például az, akit majd fogunk említeni, igen, a videót kapcsán is, az egyik videót kapcsán, ez egy nagyon, nagyon jó és nagyon fontos videó egyébként, csak ott más szempontból közelíted meg, de igen. Szóval, hogy mennyivel jobb az, hogyha állami gondozásban, mint hogyha egy ilyen családban, ahol, hát Istenem, tehát azonos neműek, de ettől függetlenül nem fogják melegnek nevelni, mert nincs is ilyen. Tehát ők elmondják, hogy ez nincs is ilyen, hanem fölnevelik szépen tisztességesen családban nő föl, megkap mindent a gyerek, és akkor ettől még nem lesz meleg, mert ugye a keresztényeknek általában ez szokott ezzel a problémája, hogy ilyeneket fognak rá erre a dologra, hogy hát majd azt melegnek nevelik, meg megrontják, meg stb. Jó, hát akkor meghatároztuk, hogy a szeretet, ami nagyon fontos, működjön a családmodell, és hát ugye a gyerek legyen az elsődleges, itt van annak a felnevelése. Jó, evezünk mélyebb vizekre egy kicsit, és akkor ugorjunk is fejest ebbe a mélységbe rögtön. Mit jelent számotokra ateistának lenni? Tehát elmondhatjuk nyugodtan a definícióját is, hogy mit gondolunk erről, illetve azt is, hogy számotokra mit jelent ez. Tehát a ti szemszögetekből ez hogyan néz ki a ti életetekben.
Én a szokásos definíciót használnám. Jó, nem annyira szokásos, kicsit már másképp használják.
Igen, meg mindenki másképp definiálja, én azt látom azért alapvetően. Tehát ha a csoportban is szétnézel, azért nagyon sokan gondolnak erről. Mint például itt van a meleg téma például, ebben is ezer felé húzunk. Tehát ez sem lehet definitív azt mondani, hogy minden ateista így gondolkodik.
Én úgy definiálom az ateistát, hogy egy olyan személy, aki nincs meggyőződve Isten vagy Istenek létezéséről. És akkor ez magában foglal egy gyenge és egy erős pozíciót. Tehát ugye ebben az is bent van, akik konkrétan azt hisz, úgy gondolják, hogy nincsenek Istenek. Ugye ezt nevezem én erős ateistának, aki csak szimplán nincs meggyőződve egyik álláspontról sem, az pedig gyenge ateistának.
Tehát van ez a hardcore vonulat, meg van ez a szoftver.
Így is lehet mondani, igen.
Az agnosztikus szó, az utóbbi definíció, de az ugyanez, mint az agnoszticizmus? Nem, vagy?
Itt szokott lenni egy félreértés, ugye agnosztikus páros az nem konkrétan egy meggyőződést akar Istenről, hanem a megtudhatóságáról. De szokták általánosan is használni ezt a szót, hogy elérhető-e 100%-os tudás bármiről. De általában Isten létezésére szokták vonatkoztatni. Tehát elvileg lehet valaki agnosztikus, ateista, agnosztikus, teista, agnosztikus, teista, agnosztikus, ateista.
Jó, és hát, hogy nem feltétlenül zárja ki. Szólt, igen, tehát van, aki csak kételkedő, tehát nagyon sokszor ateisták megfogalmazzák a másik ateisták itt például a csoportokban is, hogy ugye a csoportok azért nagyon-nagyon jók arra, hogy ott nagy számban tudunk találkozni, és nagyon-nagyon komoly mintákat lehet venni. Tehát én azért szeretem a Facebookot például, mert hogyha észre használja az ember, ugye nagyon sokan utálják, de ha észre használja az ember, akkor azért nagyon-nagyon jó, mert nagy embertömegekről lehet nagy mintákat venni, amit egyetlen kutatás során sem, mit tudom, egy kutatásba 1000-1200 embert bevonnak, itt pedig az egyik csoportban több tízezren vagyunk például. Tehát ez egy nagyon jó, és ráadásul ott is, aki aktív, nem aktív, aki csak megfigyelő, arról is sok mindent le lehet vonni, tehát a következtetés, hogy na ennyien csak megfigyeljük, ezek az aktív tagok, és nagyon sok következtetés lehet ebből vonni. Tehát azért mondom, hogy így nem nagyon értenek ott sem egyet az ateisták abban, hogy most ez pontosan mi, de amit mondtál, az egyébként azt gondolom, hogy az azért elmondható. Hiszen maga a szó is ezt akarja tulajdonképpen.
Én azért használom ezt a féle definíciót, mert külföldi közegben például az Atheist Experience, ők kezdetüktől fogva már ezzel a jelentéssel használták, és szerintem egy jobb, összefoglalóbb definíciója.
Ez tök jó, mert ez a definíciós kérdés, én hallom a tételeket a fejedben, tehát hogy nagyon hasonlóan gondolkodunk. Tehát hogyha én a tudhatóság, hogyha úgy nézzük, ebben a nagyon erősen filozófiai megközelítésben, én agnosztikus vagyok, hát én még senkiben nem találkoztam, aki se pro, se kontra, ezt valószínűleg soha nem fogjuk tudni, vagy illetve erre iratkoznék fel, hogy jelenleg nincs semmilyen eszközünk arra, nem találkoztam még ilyennel, tehát azt gondolom, hogy úgymond definíció szerint én agnosztikus vagyok. Hogyha onnan nézzük, hogy az ateizmus, én ugyanezt gondolom, az nem egy... Én szerintem van is egy probléma azzal, hogy ilyen musra végződik, vagy izmusra végződik.
Igen, mert az izmusokkal mindig csak a baj.
Úgy tűnik, mintha ez egy eszmerendszer lenne, akkor kellene ilyen szempontból szerintem húsvéti nyulizmus, meg télapóizmus.
Hófehérke tagadók.
Hófehérkeizmus. Mert ugye ezek ugyanaz, én pontosan ugyanannyi szellemi energiát tolok be abba, hogy nincs télapó, mint amennyire nincs Isten. Tehát, hogy ez ugyanannyi bizonyíték és tény van, és hogyha azt nézzük, hogy mennyit gondolkodtam azon, hogy ne higgyek a sárkányokba, pontosan ugyanennyit gondolkodtam, én ugyanennyire vagyok ateista, és innentől ennek a beszélgetésnek vége van, mehetünk haza, mert nincs miről beszélgetni, mert ez borzasztó egyszerű. És itt jön be az, amit mondasz, hogy viszont bizonyos értelemben van egy, én ezen túlmenően ilyen, azt is, ha jól értem ezt az erős ateizmus, nekem van egy olyan, tehát ezen túlmenően azt gondolom, hogy minden vallás, amit valaha ezen a földön láttunk, arra rengeteg bizonyíték van, hogy rengeteg ellentmondás, rengeteg bizonyíték van, hogy az ember találta ki, és innentől...
Hát hiszen nem találhattak ki más, tehát igen. Szokták is mondani, hogy nem lennének emberek a Földön, akkor Isten se lenne, maga az Isten gondolata sem lenne.
Minden megfigyelés teljesen konzisztens azzal, hogy ezt, mint tudom, mondjuk az ábrahámi vallások tekintetében egy pár ezer évvel ezelőtt, abban a világban, arra a világról korlátos tudással rendelkező sivatagban élő népek leírtak valamit, és azóta ezt csócsáljuk, és igazándiból ebből mindent le lehet vezetni. Minden más, hogyha ezt megpróbálnánk elhinni azt, hogyha vajon valóban az Isten keze vezette, onnantól kezdve csűrés, csavarás van, hogy akkor ez szimbolikusan, ezt átvitt értelmében, az konkrétan, ami... egy mérhetetlen.
És amikor már mindent megdöntöttél, akkor jön a döntő érv, hogy Isten útjai kifőrkészhetetlenek.
Ha más nincs. Így van. És az menjél ki a teremből, ne kérdezzél hülyeséget.
Így van.
Szóval, hogy a...
És nem érted az egészet.
Igen. Szóval ebből a szempontból erős ateista vagyok, abban az értelemben, hogy minden létező vallás nemhogy nem győzött meg, hanem rengeteg érvet tudunk az érvényesség, az állítások ellen mondani, és nekem van még, ezen is tovább megyek, ami miatt most én itt is vagyok, hogy az antiteista, az nem tudom mennyire elfogadott kifejezés, de hogy egy bizonyos ponton már kezdtem annyira türelmetlen lenni, azt látom, hogy annyi rossz, káros, borzasztó következménye van ezeknek a gondolatoknak. Ez olyan szinten baj a világban, és a 21. században előttünk álló feladatok megoldását nagyon sokban akadályozzák is, hogy muszáj valamilyen módon ez ellen küzdeni. És ilyen értelemben még antiteista is vagyok, hogy én azt gondolom, hogy én szeretném azt, hogy ne legyenek vallások a Földön. Én ezt úgy gondolom, hogy ez az emberiség gyerekkorához tartozik, és ugyanúgy, ahogy egy bizonyos ponton nem hiszünk már a télapóban, ugyanúgy emberiség szintjén én szeretném azt, hogy felnőjünk, és felnőtt, felelősségteljes emberekből álljon az emberiség.
Egyetértünk. Érdekes volt, amit említettél, amire utaltál, hogy ez az ateista gondolkodás, ez, hogy mennyire természetes, hogy nincs télapó, mert hát tudjuk, hogy nincs, meg hogy nincs Isten, mert hát tudjuk, hogy nincs. Tehát, mert meg, ha megiszom ezt a vizet, akkor oltja a szomjamat, mert hát tudjuk, hogy oltja a szomjamat. A fényevés következménye, egyenes következménye, hogy meghalok, mert nem elég a fényt enni. Ezeket tudjuk, ugye, ember, kollektív tudat, stb., aki nem tudja, googlizom rá, hogy mi ez. Vannak bizonyos dolgok, amiket tudunk. És hogy mennyire természetes ez a tudás, és mennyire természetellenes az, amikor küzdenünk kell valamilyen, hogy hát ne gondold már azt, hát ez butaság, hát ez nem így lesz, és ez mennyire természetes, mennyire érdekes az, hogy amikor összeírtam például a kérdéseket meg, amit te is összeírtatok, az alapján elkészítettem a műsortervet a mai napra, úgy kellett beleerőszakolnom, hogy legyen egy kis szó az ateizmusról.
Uh-huh. Igen.
Mert hogy az egész a vallásról
szól. Az nem egy téma, igen.
És én megnéztem a műsortervet, ez egy vallási műsor lesz a végén. Oké, elmondjuk, hogy mi mit gondolunk erről, klassz, de az egész a vallásról szól. És tényleg erről ezt kell mondanom, hogy rájöttem arra, vagy hát jó, nyilván rájöttem előtte is, de most egészen kézzelfogható lett, így, hogy tulajdonképpen tanulmányokat folytat az ember egy ilyen műsor összeállításánál, hogy az ateizmus az gyakorlatilag a vallásról szól. A maga módján, persze, de a vallásról szól. Mert hogyha nem lenne vallás, akkor nem lenne ateizmus.
Így van.
Igen.
Ez így van.
Tehát gyakorlatilag, ha az ateizmust akarjuk mondjuk terjeszteni időzőjel közétéve, akkor a vallásról kell beszélnünk. És innentől kezdve már nagyon nehéz azt mondani, hogy próbáljunk meg úgy a butaság, meg az álomvilágok ellen küzdeni, hogy a tudás terjesztésével, és a többi, és a többi, és ne harcoljunk. Mert hogy valami ellen harcolni, ezt már nagyon régóta tudjuk, hogy az értelmetlen, az csak újabb harcokat szó, és stb. Az semmi jóra nem vezet, hanem azt kell leírni, hogy magától kikopjon aztán a... És itt ez tökre működne is a vallásoknál. Igen, nem? Csak hogy így hogy? Hmm. Tehát, hogyha folyamatosan arról kell beszélni, hogy ez nincs rendben, ez nincs rendben, ez nincs rendben, ez nem úgy van, ez nem is lehet úgy, könyörgöm, hát lássátok már azt, könyörgöm, feleim, szümtükkel, hogy ez így nem lehet, akkor hogyan csináljuk?
Hmm.
Jó, ez majd egy kérdés lesz.
Ez egy nagyon jó kérdés.
Ez kicsit kérdés, igen. Addig gondolkodjatok el rajta. Jó, beszéltünk akkor arról, meg te is elmondtad, mindketten szerintem elmondtátok a magatok módján azt, hogy gyakorlatilag a vallás az káros. Na de minden vallás káros, itt az a kérdés. Miért állítjuk ateisták azt, hogy minden vallás káros? Mert jellemzően ezt szokták mondani az ateisták.
Ez most egy utalás Ágoston videójára?
Ágostonról szerintem majd beszéljünk egy másik műsorban. Ő nem egy műsort megélne, ő szerintem megélne 56 misét, hogy őről beszéljünk, mert ő gyakorlatilag, amit letett az asztalra, az a egyébként, hogy mindenki értse, ez az O Gods Are Dying nevezetű YouTube csatornáról beszélünk, aminek Ágoston ő az atya és kitálja és megcsinálója és létrehozója, és ő egy olyan iszonyatos komoly munkát tett le az asztalra, hogy azt gondolom, hogy egyedülálló maga nevében, még lehet, hogy nemzetközi szinten is. Úgyhogy nem utalok ezzel most semmire, most a ti véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy mit gondoltok erről, hogy valóban minden vallás káros, vagy azért vannak elfogadható vallások, a buddhizmus például, ami egy eléggé megengedő, meg mindent úgy elfogadóbb vallás. Vagy miért? Mi a bajunk a vallással? Tehát Mert hogyha ezt megfogalmazok, akkor tudjuk azt is, hogy minden vallás káros, vagy pedig azért van olyan, ami nem.
A nagyon rövid válaszom az, hogy igen. A hosszabb válaszom az, hogy minden... Nem, az pont, hogy rövidebb, mert ez csak három betű.
Aj,
matematikus!
Azért van a fizikusok között, hogy ennyire nem vagyunk kockák.
Már elméleti fizikus vagy, vagy gyakorlati fizikus?
Elméleti fizikus vagyok.
Elméleti,
úgyhogy veszélyes.
Én meg alkalmazott matematikus.
Tessék.
Szóval minden vallás valamennyire két dologról beszél, legalább az egyikről a kettő közül, vagy egy halál utáni életről, vagy valamiféle Istenről. Ugye lélek szükséges, hasonló dolgok, és mindben közös az, hogy bármilyen állítása van, azt nem támasztja alá. Ha úgy tetszik, hit alapján kellene elfogadni.
Vak hit ráadásul, igen.
Igen, arról még beszéltünk, hogy most a hitnek ezt az értelmezését vegyük, mert így értem. És alapjaiban ez azért lesz káros, amiért bármi nemű hit, ami nem racionalitáson alapul, az káros lesz. Tehát ha én azt hiszem, hogyha megiszom az akkumulátorsavat, és akkor nekem milyen jó lesz, akkor ez ki fog hatni a saját életemre is, és megkárosítja az egészségemet. És úgy vélem, hogy ez ugyanolyan, még hogyha a tapasztalatainkon kívülre is helyezzük azokat a dolgokat. És alapvetően maguk a hitek befolyásolják a tetteket, meghatározzák. Sőt, más hiteket is meghatároznak. Ugye a hiteinkre építkezünk. Most itt pont nem abban az értelemben használom, hanem olyan állítások, amelyeket elfogadunk igaznak. És ha nincs valamiféle racionális alapja, akkor mindenféle őrült dolgot elfogadhatunk igaznak. Akár arra építve, amit már korábban elfogadtunk, például egy Isten létezése, a mennyország létezése, vagy hasonlók. És igazából én erre szeretnék hozni egy példát, vagy hát nem is példát, hanem hasonlatot. Ha én teljesen őszintén azt hiszem, hogy 18 éves koromban nagyon sok pénzt fogok kapni, a világ összes pénzét, értjük, mire gondolok, kvázi nem fogy el. És ezt én teljesen őszintén hiszem, akkor amíg én betöltöm a 18-at, nem fogok úgy bánni a pénzzel, nem fogok félretenni. Ugye az azt jelenti, hogy kételkedek ebben a hitben. Hanem szórni fogom a pénzt, úgy fogok élni, mintha már az a pénz meg lenne. És amikor a 18. születésnapon rájövök, hogy hoppá, nem jön semmi, akkor ott vagyok üres zsebekkel, és nem tudok mit csinálni. És ezt hasonlítanám a mennyországban való hithez. Hiszen ha én úgy gondolom, hogy jaj, nekem majd úgyis örök életem lesz, ahol majd akármit csinálhatok, amit nem tudtam befejezni ebben az életben, kárpótoltam a szeretteimet, akikkel nem töltöttem elég időt, azokat is kárpótoltam, akik ellen esetleg vétkeztem. És ugye ez azt eredményezi, hogy amit mi ebben az életben teszünk, az teljesen irreleváns lesz. Hiszen még lesz végtelen sok időnk arra, hogy mindent helyrehozzunk. Viszont, hogyha itt van ez a véges életünk, akkor már nem lesz időnk arra, hogyha nincs valamiféle túlvilág, nem lesz időnk arra, hogy a szeretteinkkel, és nem jut eszembe hirtelen a quality time-nak a magyar megfelelője,
minőségi időt
töltsünk a szeretteinkkel, nem lesz rá második esély, hogyha nincs valamiféle túlvilág. És a hibáinkat se tudnánk helyre tenni, kárpótolni az embereket, akiket esetleg megkárosítottunk. Az egyetlen életükben, amiről tudunk, hogy van, amiről tudjuk, hogy biztosan van. És alapvetően ezért tartom nagyon károsnak, mert ugye ezek a hitek nem alapulnak semmiféle racionalitáson, bizonyítékon.
És még megfélném azzal, ugye, amit mondta ezt a mennyország dolgot, hogy nem elég, hogy ez a mennyország dolog van, hanem még az is van mellette, az is ugyanerre sarkalja az embereket, meg ugyanezt a hatást éri el, hogyha ebben az életükben még a mennyország előtt elkövetnek bármiféle bűnt, ami bűnnek számít, azt egész egyszerűen egy gyónással Így, igen. Meg nem történt élettenni. Jó, erre szokták azt mondani a papok meg a vallásos emberek, akik egy kicsit jobban benne vannak a vallásban, hogy ezt nem elég csak elmenni és meggyúlni, hanem ezt meg is kell bánni. Jó.
Megbánja a halálos eljön.
Igen. Ezt akar, utolsó keretnél, és hát, mit tudom én, előtte még megbánja, és akkor rendben van minden. Szóval ez így minimum nem korrekt.
De hogyha úgy nézik,
többiekkel hogy most szemben talán.
Tulajdonképpen az, hogy ebben a véges életben mit csinálunk, teljesen elhanyagolható a végtelen halál utáni élethez képest.
Igen, igen, igen. És akkor elbagatelizálja az életet.
Vagy
igen.
Lehetne azt mondani, hogy földi tetteink olyan akár a koszos ruha. Ami nem egy pontos idézet, de a lényegét megfogja.
Ez, amit mondasz, én azt gondolom, hogy ez is egy ilyen nagy alapvetés, hogy eleve rossz irányba nézünk. Ez bizonyos szempontból nagyon hasonló az, amire már azt hiszem tettem is említést, hogy ez a, mondta is ilyesmit, hogy egy hamis felvezető, ez megint egy nagyon matematikus gondolat, hogy egy hamis premisszámból bármi levezethető, tehát egy hamis feltevésből bárhova eljuthatsz, és bárhova el is jutunk. Tehát egészen vad dolgokig el lehet jutni, hogyha nincs egy állandó, a gondolkodásodba beépítve egy állandó ütköztetés a valósága, hogy mi az, ami így van, és mi az, ami tény, és mi az, ami ellenőrizhető, mi az, ami racionális. Hogyha ezt kiveszed ezt az elemet, akkor egészen vad dolgok születhetnek meg, és meg is születnek. Ez az elmélet, úgymond az elmélet, tehát egyetértve azzal, amit mondasz, és hozzátéve egy másik ilyen, azt gondolom, hogy a gondolkodás a miért tartom károsnak, hogyha a gondolkodásnak van beépített módon egy irracionális, nem beépített eleme, hanem egy alapvető irracionális működésmód, amire nagyon sok vallás, ez kifejezetten
alaposan felépített rendszere van rá.
Elősegíti és gyakoroltatja, hogy ugorját a logikai, ne törődj, ne foglalkozz azzal a beépített ellentmondásokkal. Ez eleve azt gondolom, hogy nagyon problematikus. Amikor viszont én azt gondolom, hogy mi a baj és miért károsak a vallások, akkor nekem elsősorban nagyon gyakorlati, valós megfigyelések, történések, akár a történelemből, akár napjainkból jutnak az eszembe, és ezek minden olyasmi, ami a vallásból levezethető rossz következmények, hogy nekem nagyon kedvenc mondásom az, hogy vallás nélkül is jó emberek jó dolgokat csinálnak, rossz emberek rossz dolgokat, de ahhoz, hogy jó emberek igazán vad rossz dolgokat csináljanak, ahhoz a vallás kell. És ez egyébként egy fizikustól származik ez a mondás, és nagyon számomra azért kedves, mert nagyon jól leír nagyon sok jelenséget a világból, és abban a pillanatban, amikor háborúkról beszélünk, áldozatokról, inkvizícióról, a csikló kivágásáról, vagy olyan rendszerekről, amik nem fizetnek adót, és közben fenntartható módon mondjuk gyerekeket kínoznak és megerőszakolnak, és ez még csak szinte tabu a társadalomban, és nincs egy komoly büntető jogi felelősségre vonás egész szervezeteknek, katolikus egyház, ezt azért ki lehet mondani, például, akkor azt gondolom, hogy igenis olyan valós a világban emberek ellen, emberek milliói ellen elkövetett gonosz tettekről beszélünk, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, és azokat a tabukat, amik nagyon is tudatosan felépítettek, és gátolják ezeknek a büntetteknek a felderítését, azt igenis muszáj megtámadni és lebontani. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nagyon nyomon követhető problémák, illetve mondom, én büntetekről és gaztettekről beszélek. Azt, hogy melyik vallás mennyire járul hozzá, ezt mondjuk, ez egy lehetséges mérőszám, hogy mennyi büntet vagy gaztett származik egy-egy vallásból, én azt gondolom, hogy ez valószínűleg nem annyira, tehát, hogy erről külön műsort lehetne csinálni, hogy ez akkor milyen módszerrel, hogy mérjük le, stb. intuitíve azt gondolom, mit tudom, az iszlám vallás az mélyebben van a középkorban, jelenleg valószínűleg az egyik leggonoszabb eszmerendszer a Földön, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a kereszténységet fel lehet menteni, a múltban semmiképpen nem, az, hogy most sok országban már jóval enyhébb formája van, az már egy történelmi haladás, de az alapvető, az eszmének a károsságát illetően nincsen nagy különbség. És akkor például említetted a buddhizmus, nekem egy kedves ismerősöm, buddhista szerzetes, és ő például ateistának, vagy ő azt mondja, hogy a buddhizmus az nem...
Tehát igen, ahonnan, ez nem vallás.
Az egy nem vallás, így van, igen. És akkor az van valószínűleg, ahogy ő megéli, meg tehát ott megint lehetne történelmi példákat nézegetni. Én azt mondanám, hogy a nyugati világban, aki buddhistának vallja magát, az általában egy valóban békésebb és nyugisabb ember, és kevésbé érzem azt a politikai összefonódást, amit viszont mondjuk a kereszténység esetében nagyon sok államban látunk.
A buddhista szerzetesek azért harcosok is.
Így van, így van. Ezt na azért mondom, ezért mondom, hogy komplex, így van, tehát hogy megint a jó, ezért mondom, ez egy bonyolult beszélgetés bonyolult. Lenne.
Igen.